Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 204. dicséretünk mind a 4 versét. A 204. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint megírva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 7. részének első 20 versében. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács Evangélium a 7. részének első 20 verséből így szól a mi Urunk igéje. Miután befejezte Jézus minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, idejön, és ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálaadással állunk meg előtted, Istenünk, édesatyánk, aki gondoskodsz rólunk naponta, megadod azt, amire a testünknek és a lelkünknek szüksége van. Hálát adunk azért, hogy napról napra olvashatjuk a Szentírást, az igét. Köszönjük, hogy részt vehetünk olyan alkalmakon, ahol hangzik a te áldott beszéded, és ezen a neked szentelt napon is összegyűjtöttél bennünket azért, hogy együtt legyünk közösségben, hallgassuk az igét, kérdéseinkre választ kapjunk, és egyre jobban megerősödjünk a hitünkben, oda tudjuk szentelni az életünket a te szolgálatodra és a te dicsőségedre. Így imádkozzunk most azért, hogy lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgassuk az igét. Hogy olyan legyen, mint a jó földbe esett mag a te most hangzó igéd is, és megteremjük a megtérés gyümölcsét. Amen. Az ige hallgatására készülve a 742. dicséret első versét énekeljük. A 742. dicséret első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, valamint a Lukács írása szerinti evangélium 18. részének 8. versében eképpen, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? A kedves testvérek, amikor Jézus itt járt a földön és végezte a küldetését, szolgálatát, akkor nagyon fontosnak tartotta, hogy hit ébredjen az emberek szívében. És ezt a hitet folyamatosan kereste azokban, akik körülötte voltak, azokban, akikkel találkozott, akikkel beszélt, vagy akiket meggyógyított. Kereste a hitet az emberek szívében, és nem egyszer ettől függött, hogy mit lép feléjük, akik hittel fogadták őt, azok tapasztalhatták a segítségét, akik pedig hit nélkül, azok kimaradtak ezekből az áldásokból. Ahogy az énekben is ismerjük, hogy ki kétkedőn boncolja őt, annak válasz nem áld, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Gondolok arra, amikor Jézus a saját hazájában, Názáretben járt, ott szembe találta magát az emberek hitetlenségével, kételkedésével. És ezt írja Márk evangélista, hogy nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. És ezt ne úgy értsük, hogy Jézus nem volt képes csodát tenni, hanem úgy, hogy Jézus úgy akart csodát tenni, hogy az emberek hitét is felhasználta a csodatételei során, de a názáretiek elzárkóztak ennek a lehetőségétől, és így Jézusnak nem volt alkalma arra, hogy ilyen módon megmutassa az ő hatalmát. Jézus legtöbbször úgy gyógyított, hogy megkérdezte, hogy hiszed-e, hogy ezt megtehetem veled? És ha hiszel, akkor lehetséges. És a folytatásokból ismerjük, hogy amikor a béna elhitte, hogy Jézus szavára talpra fog tudni állni, akkor megpróbált talpra állni, és sikerült is neki. Vagy amikor a vakon született, hitte, hogy Jézus képes megnyitni a szemét, akkor elbotorkált a Siloám tavához, megmosta az arcát és a szemét, és megjött a látása. Mert a hit azt jelenti, hogy rá tudták magukat bízni Jézusra, hitték, hogy amit ő mond, az úgy van, hittek benne, és ezt a hitet használta Jézus arra, hogy az ő isteni hatalmát is megmutassa feléjük. De arra is van példa, amikor a tanítványok ott vannak a viharban, és nem számolnak azzal, hogy Jézus is ott van velük, közöttük, hogy ő akár képes lenne a vihart is lecsendesíteni, akkor Jézus kicsiny hitűeknek nevezte őket. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Miért nincs hitetek? Jézus mindig is a hitet kereste, és akkor is, amikor majd eljön az idők végén, akkor is a hitet fogja keresni bennünk. Egyik tanításában, amikor Jézus a hitből jövő imádságról tanított, annak a végén tette fel ezt a kérdést, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? És nyilván az a válaszunk, hogy igen, találni fog, hiszen vannak hívő emberek, mindig is voltak, meg mindig is lesznek, de ez a kérdés Jézus szájából nem csupán egy általánosan föltett kérdés, hanem ő ezt számunkra is személyessé akarja tenni. Vajon talál-e hitet a földön, talál-e hitet Európában, talál-e hitet Magyarországon, talál-e pátyon, talál-e itt a gyülekezetünkben, a családunkban, talál-e hitet bennünk, és egyes szem első személybe is föl kell, hogy tegyem ezt a kérdést, hogy talál-e bennem Jézus hitet, amikor visszajön, amikor eljön az emberfia. És nagyon fontos kérdés, hogy talál-e bennem hitet, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és aki hisz, annak van örök élete, aki hisz, az nem fog elveszni, hanem örök élete van. Nem mindegy, hogy az örökké valóságot Jézussal együtt töltöm-e az örök életben, vagy pedig nélküle az örök halál. Van-e hitem? Hát persze, hogy van, mondanánk erre. Hát én hiszem, hogy van Isten, én mindig is hittem ezt. És mit mond erre a Biblia? Az ördögök is hiszik, és rettegnek tőle. Na jó, akkor hozzáteszem, hogy nem csak azt hiszem, hogy Isten létezik, hanem szoktam is hozzá imádkozni. Kértem azt, hogy gyógyítson meg, és meggyógyított, amikor beteg voltam. Vagy kértem a dolgozati írásnál az ő segítségét, és tényleg segített is. És mondhatnánk úgy is általánosságban, hogy én imádkoztam valamiért, és ő meghallgatta az imádságomat. Meg aztán templomba is járok, Bibliát is szoktam olvasni. Hát mi ez, ha nem hit? De most nézzük meg, kedves testvérek, ennek a történetnek a segítségével, amit most olvastunk, hogy milyen az a hit, amelyre Jézus azt mondja, hogy mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Hát mindjárt láthatjuk, hogy egy olyan emberről van szó, a kapernaumi századosról, aki nem tartozott az Isten népéhez, pogány római katonatiszt volt, azonban a szívében olyan hit élt, amire még Jézus is felfigyelt. Ő hitt az élő Istenben, nem a rómaiak isteneit tisztelte, hanem az élő Istenben, Izrael istenében hitt, és egészen biztos, hogy ez a hit meglátszott az egész magatartásában is, hiszen azt olvassuk, hogy szerették őt Kapernaumban, szerették azok a zsidók, akik ezt üzenték Jézusnak, vagy ezt mondták Jézusnak, hogy méltó ő arra, hogy megted neki, hiszen szereti népünket, és ő építette a zsinagógát is nekünk. Hát hogyan érhette azt el, hogy azok a zsidók, akik egyébként gyűlölték a rómaiakat, ezt mondták egy római parancsnokról, hogy szereti a mi népünket. Nyilván ő megmutatta ezt a szeretetét a cselekedeteivel, és még egy olyan válaszfalat is át tudott törni, ami abban az időben szinte elképzelhetetlen volt. Vállalta azt is, hogy a saját pénzéből adományként felépíteti a zsidók zsinagógáját, még akkor is, ha ő abba nem léphet be, mert pogánynak, tisztátalannak számít. És ő alázattal tiszteletben tartotta, hogy Jézus sem léphet be az ő otthonába, hiszen a választott nép, Isten népe tagja nem mehet be egy pogány ember házába, mert akkor tisztátalanná válik. De ő hitte azt is, hogy Jézusnak nincs is arra szüksége, hogy egészen közelről találkozzon ezzel a szolgával, aki most haldoklott és beteg volt. Jézusnak nincs szüksége arra, hogy test közelbe kerüljön azzal, akin segítenie kell. Elég egy szó, Jézusnak csak egy szavába kerül, és parancsol a betegségnek, parancsol a betegség okozójának, és meg fog gyógyulni a szolga. Azt is látjuk, hogy a hitéből fakadóan a százados még a rabszolgáját is emberszámba vette, ha ismerjük annak a kornak a rendjét, ha egy rabszolga megbetegedett, akkor az vagy meggyógyult, vagy pedig belehalt a betegségébe, de nem igazán foglalkoztak vele. Úgy tekintették, mint egy tönkrement szerszámot, amit ki kell selejtezni, ki kell dobni. Eddig működött, most már nem. Ez a százados viszont szerette a szolgáját, aggódott érte, és hitte, hogy Jézusnak az is lehetséges, ami az orvosoknak lehetetlen, amire az orvosok sem képesek. Jézusnak olyan hatalma van a betegség erői fölött, mint neki a szolgái fölött. Hitte akkor is, ha még ilyet senki nem tapasztalt. Jézus ugyanis korábban nem így gyógyította meg a betegeket, hogy távolról, hanem beszélt velük, megérintette őket, testközelben tapasztalhatták meg az Jézus gyógyító hatalmát. És micsoda hit kellett a századosnak ahhoz, hogy elhiggye, Jézus így is meg tudja az ő szolgáját gyógyítani. Ő a hitét meg tudta élni a mindennapokban, a cselekedetei nem önzésből fakadtak, hanem hitből, azért, mert ő szerette Istent, szerette az embereket, és a hitéből ez következett, hogy úgy is éljen az Isten tetszésére. Azt is mondhatnánk, hogy megteremte a hit látható gyümölcsét, a jó cselekedeteket, és így megvalósította azt, amit Jézus így mondott, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És Pál később az efézusi gyülekezetnek is azt írja, hogy jó cselekedetre vagyunk megteremtve, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Igen, ezek a jó cselekedetek nem azért vannak, hogy érdemeket szerezzünk az Úrnál, hanem ő azokat arra készítette, hogy hitből élve ezekben járjunk, és így lehessen látni a hitünk gyümölcseit. Amit a százados tett, az mind a mennyei atya dicsőségét szolgálta. De hogyan lett ekkora hite a századosnak, és mi kellett ehhez? Hát mindenképpen meg kellett ismernie Jézust, megtudni, hogy ki is ő valójában, nem csupán egy csodadoktor vagy egy rabbi, hanem az Isten fia, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Szóval el kellett gondolkodnia azon, hogyha Jézus az Isten fia, akkor mi minden fölött van hatalma, és milyen kéréssel fordulhatok oda hozzá. Ha Jézusból árad a szeretet, akkor ő az én szolgámat is szeretni fogja. Ha Jézusnak van hatalma akár a betegség fölött is, akkor én alázattal és hittel igénybe vehetem azt. Miközben ezeken elmélkedett és gondolkodott, a hite egyre erősödött. És minél jobban megismerjük Jézust, nekünk is egyre erősebb lesz a hitünk ő benne. Amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amikor Jézus eljön az utolsó ítéletkor, akkor is a hitet fogja keresni, hiszen amiket számon kér az embereken, azok mind a hit gyümölcsei. Azt fogja keresni, hogy adtunk-e az éhezőnek enni, adtunk-e a szomjazónak inni, meglátogattuk-e a betegeket, felruháztuk-e a mezítereneket, irgalmasak voltunk-e azokhoz, akik rászorulnak a segítségünkre. Vajon ha most jönne el Jézus, mit látna nálunk? Ha mondjuk belépne az otthonunkba, vajon látná-e, hogy mi hitben élünk? Rendet tartunk-e magunk körül? Vagy megtűrjük azt is, aminek nincs ott a helye? Vagy az egész életvitelünket, hogyha látná Jézus? Mivel töltünk több időt? Azzal, ami a szívünket Isten felé irányítja, vagy azzal, ami hiába valóság, mert csak elpocsékoljuk a drága időt. Ha Jézus megnézné, hogy mit csinálunk a munkahelyünkön, vajon ugyanazt látná-e akkor, amikor éppen nincs ott a főnök, és kedvünkre azzal foglalkozunk, amivel igazán kedvünk van, és ugyanezt látná-e akkor is, amikor szigorúan ellenőriznek bennünket, hogy mit csinálunk. Vagy hitben neveljük-e a gyermekeinket, ahogyan ezt az ő megkeresztelésükkor tettük, megígértük, hogy úgy neveljük, neveltetjük, hogy majd ő is meg fogja vallani a hitét. És gondoltunk-e arra, hogy ha a mi testünk a Szentlélek temploma, akkor nem szennyezhetjük be akármivel, az öltözékünk sem mindegy, de ami a belső lelkiképpen is megronthatjuk a testünket paráznasággal, részegséggel, cigarettafüsttel, vagy bármivel, amivel szennyezzük magunkat. És milyen a beszédünk? Tiszta sóval fűszerezett, ahogy az ige mondja, vagy tele van káromkodással, szennyel, trágársággal. Mire nyílik az ajkunk? Mi az, ami úgy a szívünkből azonnal kijön? Mert a hitünket jelzi, hogy milyen a beszédünk. Mi az, amit hitből teszünk, és számolunk azzal, hogy Jézus itt van velünk és közöttünk. Mert ha úgy élünk, mintha Jézus nem is lenne közöttünk, nélküle is megvagyunk, akkor az nem hit, hanem inkább hitetlenség. És hogyan imádkozunk? Hitből? Vagy csak elmondjuk gépiesen a mi atyánkot, meg a megszokott kéréseinket felsoroljuk, és vajon hisszük-e, hogy ez az imádság, ez valóban el is jut az Úrhoz? Jakab azt írja a levelében, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Mi tudunk-e így imádkozni a családtagjainkért, a szeretteinkért, hitből fakadó imádsággal? Sokan azt mondják, hogy a hit kérdésével elég majd később foglalkozni. Nem most azonnal kell ezzel foglalkozni, majd eljön annak az ideje. Foglalkoztatok azért a hitemmel, meg azokkal, akiket szeretek, de ez nem egy életbe vágóan sürgős dolog. Meg azért nem lehetek erőszakos a családtagjaim felé sem. De vajon akkor is erre gondolok-e, amikor egy szerettem hirtelen meghal és eltávozik a családunkból? Akkor már elkezd aggasztani a dolog, hogy vajon ő a mennybe került-e, vagy nem. És hirtelen fontos lesz számomra, hogy miért is nem tettem meg többet érte. És jön a lelkiismeret furdalás, jön az önmarcangolás. Én elhanyagoltam akkor, amikor lehetett volna. Most viszont nem szeretném őt máshol elképzelni, hanem csak a mennyben. Jó lenne bizonyosságot kapni Istentől, hogy ő tényleg a mennybe került. Igen, valóban ne erőszakoskodjunk a családtagjainkkal, de beszéljünk kedvesen, erről a fontos dologról is. Mert ha például egy testi bajra nem venné be a gyógyszert, és amiatt halna meg, akkor is ilyen könnyen engednénk? Én azt hiszem, hogy nem. Isten igéje ezért is figyelmeztet, hogy hitből éljünk, és ehhez ez is hozzátartozik. A kapernaumi százados felelős hittel imádkozott a szolgájáért. Kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg őt. És még akkor is, hogyha nem látta Jézust, hiszen csak üzent neki, és az üzenetre a válasz vissza is érkezett. Mi is így vagyunk, hogy szemünkkel nem látjuk Jézust, de az imádságunk eljut hozzá. És Jézus azt is mondta, hogy higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Ha én bízom teljes szívemmel az Úrban, és tudom, hogy a kérésem az ő akaratával egyezik, akkor én abban a hitben imádkozhatok, hogy az én Uram nem vonja meg tőlem azt, ami a javamra válik, vagy ha egy másik valakért imádkozom, akkor is ugyanígy meghallgatja a kérésemet. Hiszen Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. És ha én másokért imádkozom, akkor ez egyezni fog az ő akaratával. És Jézus kérdése ma is aktuális, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Milyen jó lenne, ha mi mindannyian el tudnánk mondani, hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Én hiszem, Jézusom, hogy értem is meghaltál a kereszten, és feltámadtál harmadnapon. Én hiszem, hogy az én bűneimért is hullott a te drága véred, és hiszem, hogy az én elrontott életemet is meg tudod változtatni. Hiszem, hogy az én bűneimre is van bocsánat, és a te segítségeddel én is megtalálom az örök életre vezető utat. Hiszem, hogy én a tied vagyok örökre, és senki ki nem ragadhat a te kezedből. És hiszem, hogy akikért imádkozom, ők is ugyanolyan fontosak a számodra, Jézusom. És hiszem, hogy te ki tudod őket is szabadítani a bűn rabságából. Segíts, Uram, hogy hitáltal élve én is a te dicsőségedet szolgálhassam minden lépésemmel. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 465. dicséretünk első versét énekeljük. A 465. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ezt kértük az énekben, Urunk, az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked élnem. Bizony, olyan sokszor nem számoltunk, Urunk, a te jelenléteddel, könyörülő szereteteddel, hatalmaddal. Nem azt tartottuk fontosnak, ami neked is fontos, Urunk, és nem tudtuk hittel megragadni azt a lehetőséget, hogy oda forduljunk hozzád, mert te tudsz és akarsz segíteni. De köszönjük, hogy ezen a történeten keresztül is tanítottál minket arra, hogy a hit az nem csupán érzés, vagy az eszünkkel történik, hogy valamit elhiszünk, hanem azt jelenti, hogy bízunk benned, engedelmeskedünk neked, és az életünkön is átsugárzik az, hogy hitből tesszük, vagy hit nélkül élünk. Add nekünk azt a hitet, amely üdvözítő hit, amely erős hit, amely rád támaszkodik, amely akkor is tud benned bízni, amikor minden kilátással annak látszik. Köszönjük, hogy te is mindig a javunkat akarod. Nem akarod, hogy elvesszünk, nem akarod, hogy tönkretegyük az életünket. Imádkozunk azokért, akik nálunk nehezebb helyzetben vannak. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik rászorulnak mások segítségére, vagy éppen a miénkre is. Imádkozunk azokért, akik szívesen felvállalják, hogy segítenek azokon, akiken segíteni kell. Hadd legyünk mi is azok között, akiknek el tudod majd mondani, hogy éheztem és ennem adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, és hogy irgalmasak voltunk hitből fakadó cselekedetekkel. Úr Jézus, erősíts meg minket ebben. Légy a gyászolókkal, a szomorkodókkal, akik elvesztették szerettüket, és a te vigasztalásodra van szükségük. Add nekik azt a hitet, amely túllát a láthatókon, és látnak hitükkel téged, a láthatatlant. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, ifjakért, akik a hétvégén együtt lesznek egy ifjúsági csendes napon. Imádkozunk a gyermekekért, akik a gyermekistentiszteleteken hallgatják az igét, és reménység szerint a nyári gyermektáborban is meg fogja érinteni őket a te igéd üzenete. Imádkozunk a házaspárokért, családokért, hogy ott is megvalósuljon a hitből való élet, a neked odaszentelt élet. És add, hogy a mi csendes imádságunk is eljusson hozzád. Hadd tudjunk a most következő csendben is hitből könyörögni és imádkozni. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy vasárnaponként az Isten tisztelet előtt ima közösségben vagyunk együtt azokkal, akik szívükön viselik a gyülekezet lelki életét. 9:20-ra várjuk így a testvéreket a gyülekezeti házban ima közösségre. Ma délután 5:00-kor lesz a gyermekisten tiszteleten szolgálóknak a megbeszélése, amikor felkészülnek arra, hogy a következő alkalmakon is hirdetik a gyermekek között az igét. Kedden 9:00-kor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Csütörtök délután a 3 idős otthonban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6:00-kor bibliaóra, 7:00-kor kóruspróba, utána pedig ima közösség. Pénteken este 6:00-kor és 8:00-kor van ifjúsági bibliaóra. Péntek este 6:00-kor lesz a bibliaiskola következő alkalma, és péntek este 8:00-kor megtartjuk a férfi köri alkalmunkat is. Istennek adunk hálát azért, hogy tegnap egy körzeti férfi csendes nap lehetett, Isten áldása volt a mi együttlétünkön. Szombaton ifjúsági csendes nap lesz, erre az ifjainkat várjuk szeretettel. Jövő vasárnap délután a Fóti gyülekezetben lesz az egyházmegyei kórus találkozó, amelyikre 19 énekkar jelentkezett, közte a mi pátyi énekkarunk is, imádságban hordozzuk ezt az alkalmat is. 2 hét múlva anyáknapi családi istentisztelet lesz itt a gyülekezetben. Még hirdetem azt is, hogy következő vasárnap nem lesz úrvacsoraosztás, hiszen ennek a hónapnak az elseje volt húsvét hétfő, tehát volt már ebben a hónapban úrvacsora. Olyankor, ha egyéb úrvacsora nem volt, akkor szoktunk a hónap utolsó vasárnapján is úrvacsorát osztani. Nyári alkalmainkat hirdetem, a gyermektábor július 1-től lesz 2 helyszínen, itt helyben, illetve Kecskemétnél a Backorvárban, és erre még lehet jelentkezni. Ha valakinek gondot jelent az, hogy sokba kerül, és mondjuk több gyermeket is el szeretne hozni, akkor tudunk erre támogatást biztosítani. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Szent Miklósi Lajos 83 éves korában hunyt el, temetése szerdán délelőtt 10:00-kor lesz. Iratterjesztést is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk ennek a lehetőségével, és végül a presbiter testvéreket arra kérem, hogy egy percre maradjunk majd együtt az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 825. dicséretet énekeljük minden versével. A 825. dicséret így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.